megmered-e lépni, és hogyan lehet kitűnni a tömegből? Ezek a mai témáink itt a Woman Power-ben. Első vendégem Somogyi Patrícia lesz, a Homestaging hazai meghonosítója, a második órában pedig Márkus Éva, a Live Nation marketing és PR igazgatója tart majd velem. Mindkettejük története kifejezetten érdekes, de egyelőre csak annyit árulok el, hogy mindketten megmerték lépni azt, amire vágynak. De vágjunk is bele, dr. Somogyi Patrícia, a Homestaging hazai meghonosítója ül itt velem a stúdióban, aki egyébként egyetemi tanárnak készült, majd a gyermekei születése idején jött rá arra, hogy az ingatlan piac érdekli. Szia Patrícia, örülök, hogy itt vagy.
Szia Judit, és üdvözlöm a hallgatókat.
Nos, egy ilyen felvezetés után én azt gondolom, hogy kezdjük azzal, hogy nagyon határozottnak tűnsz mindig, de a vállalkozásod megalapításánál is megvolt ez a határozottság benned, vagy esetleg akkor voltak azért még kétségeid?
Nagyon érdekes ez a kérdés, mert hogy én nem tudtam korábban magamról, hogy határozott vagyok, de hogyha visszagondolok, akkor mindig is tudtam, hogy mit szeretnék, merre megyek. A bizonytalansággal nekem nincsen nagyon viszonyom, mert hogy valamit a fejembe veszek, akkor én megyek utána, és mindent megteszek. Engem nem bénít meg, nem gondolkozom el, hogy másképp is lehetne, mert ha valahogy nem sikerül, szinte észre sem veszem, hanem megyek tovább, és keresek egy másik megoldási utat, és ezáltal valahogy mindig sikerre viszem azt, amit szeretnék, és mindig elérem azt a célt. Nem szoktam gondolkodni,
most egy most sokan irigyelnek, bocsánat, hogy közben vágod, de sokan irigyelnek, hogy nincsenek kétségeim, megcsinálom, amit akarok, de akkor viszont rengeteg munkának kell lennie mögötte.
Igen, meg az, hogy bennem van egy olyan hajtóerő, amit nem tudom, hogy honnan kaptam, vagy ez mit jelent, de a motiváció szerintem kulcsfontosságú. Tehát amit mondtál, hogy megmerték lépni ezek a hölgyek, ez csak akkor lehet, hogyha egy ilyen teljes megbizonyosodásom van arról, hogy ez a dolgom, hogy nekem erre felé van utam, és akkor onnantól nekem nincsen kétségem. De ez egyrészt személyiségtípus kérdése is, mert van, aki alapból bizonytalan, ugye a határozott személyiségtípus nem nagyon érdeklik az akadályok, meg hogy mi az, ami előtte áll. Úgyhogy nekem ez a rész, ez könnyű szerintem, hogy nagyon tudok álmodni, nagyon tudok új ötleteket kitalálni, és akkor nem az van, hogy én ezt mérlegelem, hogy akkor ez milyen buktatók jöhetnek, mindig azt mondom, akkor kell átmenni a hídon.
Amikor ott vagyunk.
Tehát addig elképzelni, hogy most az 1000 lehetőség közül, és még majd mi fog felbukkanni, valószínűleg 10 dolog bukkan föl, abból lehet, hogy 3 megoldandó, de 7 meg valami jó dolog.
Tehát ilyen racionálisan állsz a dolgokhoz, és nem gondolkodsz idő, meg energiarabló dolgokon?
Nem szeretném, és a szenvedély az visz előre. Tehát azzal együtt, hogy racionális, azzal együtt az, hogy valami hajt, amit szeretnék megmutatni, vagy akár kifejezni, vagy egy új ötlet, ami engem lázba hoz, vagy egy lakásnak az alkotása. Tehát mindig csak olyannal szeretek foglalkozni, ami engem éltet, és soha nem gondoltam úgy, hogy én dolgozom, vagy a munkára úgy, mint talán a legtöbben, nem tudom, hanem úgy, hogy én játszom az életem, és csak csinálom azt, ami éppen érdekel. Úgyhogy nekem ez így könnyű.
Egyébként mindig ilyen volt? Tehát most nyilván egy bizonyos életkor után rengeteg élettapasztalattal, munkatapasztalattal határozottabban vág bele az ember dolgokba, de mondjuk 20 évesen is.
Sosem volt kérdés, hogy minden sikerül. Azon voltam meglepődve, amikor az első kudarc élményem 21-22 évesen jött, hogy nem úgy sikerült, mint ahogy én gondoltam, és teljesen meg voltam lepődve, vagy az hogy lehet. De aztán...
Mi volt ez?
Ez az volt, hogy... De persze nem nincs semmi véletlenül, az egyetemen pályáztam egy gyakornoki pozícióra, én 4 éves voltam, ha jól emlékszem, a Magyar Fejlesztési Bankhoz, és egy pozíciót írtak ki, és körülbelül 4-500-an jelentkeztek, és úgy, hogy PhD hallgatók is jelentkezhettek, meg 4. év, meg 5. évesek, és hát PhD hallgatót választottak, de én ki voltam magadban, hogy miért nem engem, hiszen ezt én is megtudtam, épp egy statisztikai elemzői pozíció volt, és ugye én abból doktoráltam aztán később, és nekem az nagyon feküdt, és csodálkoztam, hogy ez nem sikerült. És akkor én néztem, aztán persze gondolom átmentem rajta.
Igen, valahogy. De ezt akartam kérdezni, hogy mit kezdtél ezzel az érzéssel? Vagy mit kell kezdeni a kudarc érzménnyel?
A kudarc kezelés az nekem akkor nem ment olyan könnyen, most már szerintem ennyi idősen nem fogom fel ezt ilyen tragikusan, csak mondom, ott először egy ilyen teljes sok volt, hogy valami nem sikerült, amit én kitaláltam a fejembe, de aztán valahogy szerintem azt értettem meg az évek során, hogy minden jól van úgy, ahogy van. Tehát ezt nagyon régóta vallom, hogy minden a megfelelő időben történik, és minden úgy van jól, tehát nem biztos, hogy nekem kell ezt az agyammal kontrollálni mindent, amit a fejembe vettem, az csak úgy lehet, tehát most már nem tudom, hogy
szabad,
ez mióta van.
Nem is lehet
van.
Mindent irányítani,
igen.
Nem?
Tehát egy csomó dolog rajtam kívül áll. Mondjuk most mondok ilyet, nem tudom, hogy ez mennyire tudnak azonosulni a hallgatók ezzel, de hogy 21 évesen elvégeztem az agykontroll tanfolyamot, így belecsöppentem, és nekem az például nagyon sokat segített, mert az a racionális embereknek is szerintem nagyon jó, de ott volt egy ilyen mondat, hogy oké, ezt szeretném, de történjen az, ami mindenki számára a legjobb. És nekem ez a felfogásom amúgy is, mindig is ez volt, hogy én nem egyedül akarok jól érezni magamat, hanem hogy mindenki más általam is jól érezze magát. Tehát én ezzel abszolút tudtam azonosulni. Tehát ha nem az van, amit én kitaláltam, hanem az, ami mindenkinek jobb, van egy ennél nagyobb, mint amit én az agyammal el tudtam képzelni, akkor történjen az. Tehát én ebbe bele tudtam már akkor is 21 évesen simulni, és most meg egyre inkább, ahogy idősödöm, az a tapasztalatom, hogy nem én vagyok a mindenható, aki mindent tud, hanem nekem csak afelé kell mennem, ami bennem megszületik, és utána, hogy az most így történik, vagy úgy történik, vagy egy harmadik módon, vagy meg sem történik, akkor sincs semmi baj. Tehát most már valahogy ez a kudarckezelés, mert nem bélyegzem meg kudarcnak, akkor az volt szerintem a probléma, hogy tényleg annyira lesokkolt az, hogy nem az történt, amit én kitűztem célul, hanem akkor át kellett ott valahogy az agyamba rakni, hogy ja, hát akkor nem ez, akkor majd lesz valami más. Tehát, hogy ma így néznék rá, hogy
új célokat
akkor
kell
hogy
keresni.
Értem meg, azt uh-huh. most nem tudnám meg. Tehát nem csak az egy lehetőség volt akkor negyedéves koromban, miért kellett nekem mindenáron a fejlesztési banknál gyakornoki pozíciót betölteni. Tehát ez csak ott volt ez a lehetőség, persze megpróbálom, mi bajom
lehet. Most mindjárt beszélünk a homestagingről, mert ennek a hazai meghonosítója vagy, és hogy ezt mikor, meg hogyan hoztad be igazából Magyarországra, mert hogy ez azért külföldön már működött, de még mielőtt erre rámegyünk, ugye te egyetemi tanárnak készültél. Tanítottál is?
Igen, igen. Tehát már az egyetem alatt, én a harmadéves koromtól már statisztikát oktattam, nem csak a közgázon, hanem a pénzügyi és számviteli főiskolán is óraadó voltam, úgyhogy nekem ez nagyon feküdt, és igazából én már nagyon régóta, tehát már szerintem mikor elsős egyetemista voltam, akkor is az volt valahogy a vízióm, hogy én előadó vagyok. Uh-huh. És akkor hogy nem jöttek ezek a felkérések, hogy taníts, és akkor mindig is bennem volt valahol ez a, tehát 6 évesen is az iskolában. Nem a szereplési vágy, hanem ez a tudás átadása. Uh-huh. Tehát 6 évesen is már az volt, hogy egyből adtak nekem egy kislányt, aki gyenge tanuló volt, látták, hogy hú, hát én nagyon okos vagyok, meg ügyes, és akkor én ott pátyolgattam, és tanítgattam, és mindig ez volt, és éppen anyukám most vett elő hétvégén egy fényképet, hogy workshop 12 évesen, hogy én már akkor workshopot tartottam a születésnapomon a gyerekeknek, és hogy írják a feladatokat.
Tehát, hogy volt benned egy irányító hajlam, illetve igen. Egy ilyen...
Inkább az, hogy jobbá tenni. Uh-huh. Azt, ami nekem megy, vagy könnyen megy, azt megmutatni másoknak, hogy ez nekik is működhet. Akár egy 6 éves gyereknek, hogy ezt meg tudja tanulni. És az egyetemen is mikor, tehát volt ez, hogy oktattam az egyetemeken, meg főiskolán, viszont akkor is vállaltam, vagy akkor vállaltam magántanítványokat, és az nekem annyira csodálatos volt, hogy azok jöttek el, akik teljesen hülyének is gondolják magukat statisztikából. Azért a matematika, statisztika, pénzügyek és egyéb tantárgyak, nagyon sok ember azt hiszi, hogy neki nincs ahhoz tehetsége. Nekem meggyőződésem, hogy 90% megtanítható arra, és olyan sikereket értek el ezek a hallgatók azzal, hogy volt rájuk figyelem, hogy én arra voltam kíváncsi, hogy mit tudnak, és nem arra, hogy mit nem tudnak, és hogy hogyan tudjuk kibontakoztatni, ami bennük van. Engem ez éltett a mai napig, tehát akkor, amikor homestaginget oktatok, ugyanez,
mert hogy
kiben
ma már ugye
milyen
ezt is
lehetőség
oktatod,
van.
És miért hagytad ott egyébként az egyetemet?
Igazság szerint ugye lediplomáztam, és akkor ez egy jó gondolatnak tűnt, hogy természetesen kaptam egy nagyon jó ajánlatot, én pénzügy szakon diplomáztam az alkalmazott statisztika mellett, és akkor, hogy menjek pénzügyeket, statisztikát és ilyen gazdasági számításokat, pénzügyi számításokat, befektetéseket tanítani az egyetemen, a közgázon is, meg a Kaposvári Egyetemen, én kaposvári vagyok eredetileg, és akkor így vissza a gyökerekhez jó ötletnek tűnt, hogy akkor mi a családot akkor vidéken képzeljük el, nyugodt élet, ott vannak a nagyszülők a majdani gyerekeknek, és akkor én ott kezdtem meg végül is a pályafutásom, úgy, hogy ingáztam Budapest és Kaposvár között, és aztán utána 2,5 évre rá, illetve 2,5 évig tanítottam ebben az ingázásban, és aztán jött az első kislányom, és akkor utána otthon voltam évekig. És utána fordult ez meg bennem, ez nem volt egy ilyen tudatos döntés, hogy én soha többé nem akarok tanítani, de valahogy nem láttam magamat az egyetemi oktatásban. A két kislányom mellett, a két gyerek között megvédtem a disszertációmat, ledoktoráltam, hogy akkor ott is történjen valami, mert azért nekem az kihívás volt, az a 4 otthon töltött év, ezzel együtt, hogy ledoktoráltam, hát, de hogy mégis.
Egy pörgős személyiség vagy, ahogy
nekem annyira az nem tesz jót, tehát ezt is mindenkinek magának kell tudnia, hogy fekszik-e neki ez az otthonlét, babázás, csak a gyerekek körül forog minden, csak a háztartás 4 fal között lenni, vagy pedig ő egy másik ember, tehát én akkor ezt nem tudtam, hogy kell anyukának lenni.
De és most már karrierváltási tippekbe csaptunk bele.
Hát igazából nem volt ez a cél, de szerintem ez nagyon fontos, hogy minden anyuka ezt így tudja, hogy mi az, ami neki fekszik, vagy nem, és ne ostorozza magát, hogyha esetleg nem a szerint a minta szerint éli az életét, mint amit elvárnak tőle, vagy amit ő a saját családjában látott, úgyhogy lehet ezen teljesen más elvek mentén önazonosan családot vezetni, úgyhogy nekem ez volt egy ilyen
ezek
nagy
jó
ráismerés.
Ezek jó és fontos üzenetek egyébként. De most aztán jött a homestaging az életedbe, ha jól emlékszem, akkor, amikor a lakásodat eladtad,
igen,
és átalakítottad, és rájöttél, hogy ezt lehet jobban vagy másképp csinálni, ha jól tudom.
Igen.
Viszont a homestaging az, mint ahogy már utaltam rá, azért nem a meleg vizet találtad fel, azért az Egyesült Államokban ez egy létező, akkor már 20-30 éve létező.
Inkább. Úgy van, hogy most
volt.
50 éves, úgyhogy már még több. Most volt idén 51 éves szülinapja, amikor kitalálták Amerikába. 70-es években, 72 elejétől datáljuk a homestaging létezését, és én 2011-ben találtam erre rá, amikor a második kislányom 1 éves volt.
Vesző, amikor ugye a gazdasági visszaesés időszaka volt, tehát ezt
már
is tegyük
évek
hozzá,
óta.
Mert ugye 2008-tól ott már az ingatlanpiac és minden megváltozott, az a gazdasági környezet, és te akkor kezdtél vállalkozást építeni.
Igen, de ugye mivel az akadályokkal nem nagyon
igen,
foglalkozom.
Igen, ezért is jó, hogy ezzel kezdtük.
Ezért nagyon-nagyon érdekes, hogy mindenki jött azzal, hogy jaj, ne most adjátok el, úristen, hát a legrosszabbkor, várjatok még. És én néztem, hogy mire
de
várjak, vagy kitaláltuk, hogy házat akarunk építeni, kell az összeg a lakásból, mit kell csinálni? Tehát én azt nagyon fontosnak tartom, hogy az ember tudatában legyen szintén annak is, hogy mi az, amire van ráhatásom, és mi az, amire nincs ráhatásom.
Viszont nagyon fontos, hogy beszélgetünk egy ideje, de a homestagingről, arról, ami egyébként ma már egy elég fancy vagy trendy dolog, de nem mindenki tudja, hogy mi ez. Tehát hogy hogyan add el a lakásodat úgy, hogy többet érjen az átlagos, a piacon lévő lakásoknál.
Így van. Tehát hogyan lehet többért eladni, és vagy gyorsabban eladni, és általában egy felkészített lakás, most már az elmúlt több mint 11 év, 12 lassan év tapasztalatából állíthatom, hogy minden felkészített lakás sokkal-sokkal jobb eredményeket hoz, mint amit valaha bárki el tudott
tehát,
volna képzelni.
Tehát mint a versenytársak a piacon, ha
vagy
jól értem.
Akár az ingatlan piacon tevékenykedő ügynököknek a becslése, az, hogy ők mit hisznek el. Mai napig csodálkoznak az ingatlan értékesítők, hogy ennyiért nem kelhetett el. Először legyintenek, hogy ó, annyiért nem fog elkelni, majd mikor elkelt 3 nap alatt, akkor néznek, hogy csináltad.
Erőforrást, pénzt, ötletet, energiát kell tenni, hogy az a lakás
így,
többet érjen.
Így van.
Hogy volt a te első lakásoddal? Akkor azért ide még térjünk vissza.
Tehát 2011-ben ugye a saját lakásunkat, mikor el akartuk adni, akkor
amikor én
elkezdtem kutatni,
volt.
Hogy mit kell csinálni. Tehát mi az, amit én tenni tudok? A világban válság van, nincs akkora kereslet, de mi az, amit én meg tudok tenni annak érdekében, hogy eladjam a lakásomat, és tényleg a céljamat meg tudjam valósítani. elkezdtem kutatni, és pillanatokon belül rátaláltam erre a módszertanra, ami Amerikában már ugye akkor egy bevett dolog volt, és már akkor is nem adtak el szinte anélkül ingatlant. És ez bárhol, hogyha valaki követi a tévés műsorokat, egy csomó homestaging-es, átalakítós, inkább egy csomó mostami futasz felújításra alapuló, és hogy mindent átalakítanak, ez egy picit összekeveri a fogalmakat, mert a homestaging nem arról szól, hogy mindent felújítunk, hanem egy jó állapotú lakás, ami használható, mi is használjuk éppen azt a használt lakást, tovább szeretnénk adni, hogy mutassuk meg a legszebb arcát a lakásnak, tehát nagyon vonzó legyen, nem a illúzió, száradó bugyi. Ez egy reklám, egy marketing eszköz. A reklámok sem arról szólnak, hogy nem a legjobb kimenetet mutatják be. Ez egy illúzió, de ennek azért van létjogosultsága ebben, mert mindenki a saját álomotthonát keresi. Tehát akkor, amikor keresünk, van a fejünkben, hogy egy nagyobbat, egy jobbat, egy szebbet, az első otthonunkat, vagy valamilyen.
Igen, de van
szeretnénk.
Egy érzés, hogy el tudom képzelni az életemet így, vagy így jobban szeretnék élni, vagy nekem, ahogy Igen. így néztem a képeket, nekem ez jutott az eszembe.
Igen, mert hogy az is nagyon fontos tudni, hogy az emberek nem látnak a térben. Tehát 96% teljesen vak. Nem ezzel foglalkozik, nincsen kialakulva.
Nem tudja elképzelni, hogy milyen lenne, ha berendezném.
Igen, tehát üres lakást szinte lehetetlen eladni, túl zsúfolt, lakott, ahogyan élünk, az szintén nagyon nehéz eladni, mert ott csak a mi életünket látják a sajátjára, képtelen, nem tudja lecsupaszítani, nem tudja személyteleníteni, nem tudja átláthatóvá tenni, mert ez nehéz. Annak is, tehát akik hozzám eljönnek a képzésre, fele szintén nem lát, de mondjuk erős a marketing vénája, vagy a gazdasági vénája.
Többire meg lehet tanítani, vagy társuljon olyannal, aki viszont
így,
ezt látja.
Pontosan így. Vagy ez, vagy az. Meg lehet is, meg is lehet tanítani, nem ez lesz a legfőbb erőssége, mindenki az erőssége szerint
tevékenykedik. És neked mindegyik erősséged meg volt ezek szerint?
Ez mert a szerencsés kombináció.
Építettél rá egy vállalkozást, és ma már képzed azokat a homestagereket, vagy nem tudom, hogy mondjuk.
Igen, igen, homestagerek, ingatlan
befektetők. Férfiak.
Inkább nők, akik hozzám kapcsolódnak, 95%-ban. Nők azok, akiket elérek. Mindig a férfiak fel vannak háborodva, akik már eljutnak hozzám, hogy de miért nincs itt több férfi. Folyamatosan olyan dolgokról beszélek, ami igazából...
Ami üzlet.
Igen, és ami releváns lehet a férfiaknak, és nem értik. Valahogy a szép lakások fotóját azt a férfiak azzal azonosítják, hogy ez valami női dolog. És akkor férfiaknak ez nem való, vagy nem tudom. De aki már eljut, és komplexitásában meghallgatja, mert ez a felszínen úgy néz ki, mintha ez csak ilyen párnattologatás, dekorálgatás Amerikában erről szól. Hogyan stylingoljuk meg a lakást, hogy jól nézzen ki. Na most itt, amit én MSP homestagingnek kereszteltem, ami az én saját magam erősségeire épített komplex módszertan, az áll abból, hogy piacellemzés, árazás, versenytársak elemzése, áll abból, hogy hogyan kell értékesíteni a lakást, hogyan lesz ez megmarketingelve gyönyörű magyar szóval, és hogyan fog jól is kinézni. Tehát ez legalább 4-5 területnek a specialistája kell válni ma Magyarországon, aki ezt komplexen szeretné csinálni.
Kell figyelni és érteni, gondolom, az ingatlanpiac napi hullámzását, működését, és majd erről is kérdezlek, de akkor még mindig visszarángatnálak a vállalkozásépítés pillanatába. Ugye sikerült eladni jó áron a lakást, volt egy ilyen wow-élmény, hogy ezt lehet így csinálni, és akkor egyből jött az, hogy de hát akkor ezt csináljam üzletszerűen?
Úgy történt, hogy a lakás az valóban 48 órán belül el kell 10 millióval többért, mint amennyibe valaha került, pedig a válság mélypontján voltunk tulajdonképpen, és akkor ez még inkább felnyitotta a szememet, hogy wow, ez működik, előtte sem kételkedtem benne, de erre én se számítottam, és akkor elkezdtem nézni a piacon lévő lakásokat, és rájöttem, hogy itt mekkora potenciál
tehát
van.
Inkább ilyenkor ilyen lepukkant lakásokban gondolkodtál?
Pont, hogy én egy nagyon jó állapotú lakást vettem meg, csak abból fakadóan, hogy nem megfelelő módon kínálják az emberek 90. Mondanám, hogy 95%-a, hát de ez lehet, hogy még több. Szóval a nagy részt Magyarországon még nem úgy kínálják, ahogy szerintem kellene, akár csak rakjanak rendet, takarítsanak ki, és hívjanak egy profi fotóst. Tehát ez az alap, amit mindenkinek tanácsolhatok, mert ez nem kerül pénzbe, valamennyibe biztos a fotós is belekerül, de ezért egy lakás értékéhez viszonyítva ez 0,1 százalék, tehát ez nem egy beruházás, ami olyan nagyon-nagyon nagy értéket képviselne. Tehát ez az alap, és mivel nem így kínálják, ezért nekem akkora potenciál van befektetőként a piacon, amit pusztán csak egy kis tudással, egy kicsi energiával, egy kicsi időbefektetéssel, és nem nagy pénzbefektetéssel, nagyon sok millióval többére lehetett akkor is adni, amikor válság van, nagyon kicsi a kereslet, kevesen vásárolnak lakást, de igényes lakásra mindig szükség
és
volt.
Vetted
akkor
a következő és következő lakást? Tehát, hogy mi volt a módszered az
elején?
Vettem
aztán egy lakást, ugyanez a forgatókönyv megismétlődött, és onnantól azok, akik hitetlenek voltak, meg miért csinálod ezt, meg ez egy hülyesség, meg jaj, minek költesz rá, meg mit foglalkozol vele, tekintettel arra, hogy be voltak szorulva a lakások, nagyon sok lakás, az összes ismerősömnek a lakása nem tudta eladni 2-3 évig, tehát nem az volt, hogy 1-2 hónap,
igen,
vagy 3.
Emlékezzünk vissza, hogy mi volt 10 évvel ezelőtt.
Igen, hanem 2 éves távban nem tudták eladni a lakásukat, és akkor történt az, hogy ők kezdtek el megkeresni. Azzal, hogy mondd már meg, hogy mit csinálsz, és akkor gyakorlatilag egy ilyen tanácsadói biznisz kezdődött el legelőször.
Akkor már nem saját lakásokat vásároltál, hanem segítettél másoknak, mint ahogy az ingatlan közvetítő is értékesíti a lakást.
Igen.
Csak ez más volt.
Felkészítettem, és utána én értékesítettem a lakást, vagy pedig megtanítottam a tulajdonost arra, hogy hogyan képviselje ő a lakást, amikor már egy egészen más sportéka, amit gyakorlatilag eladja saját magát, és egy sokkal magasabb igényű vevőkört vonz.
Kockáztattál szerinted? Akár anyagilag, akár bármiben?
Hát a befektetés az abszolút egy kockázatos dolog, de a kockázatokat racionalitással és azzal, hogy körültekintőek vagyunk, és ismerjük az összes folyamatnak a kihívásait, el tudjuk dönteni, hogy az nekünk belefér-e a kockázattűrő képességünkben, vagy sem. Tehát ezt kell mérlegelni, mindenkinek más kockázattűrő képessége van, mindenkinek más befektetési forma, ami megfelelő, az ingatlan piacon belül is, és mindenkinek teljesen más lesz a végeredmény is. Nekem szerintem elég magas a kockázattűrő képessége, meg engem ugye az akadályok sem annyira zavarnak, hogy még az is lehet.
Üzleti terved volt már akkor az elején?
Akkor a legelején nem volt, hanem 2013 elején vettem részt egy képzésen, amelynek az volt a célja, hogy kifejezetten üzleti tervet készítsünk, és ekkor én lakberendező vállalkozást és homestaging tanácsadó vállalkozást gondoltam, és vizionáltam, hogy majd ennyi ember meg annyi ember fogja ezt csinálni, és akkor még a tanítás egyébként nem volt benne nagyon
és
érdekes.
Most mielőtt jön a szünet, hány ember dolgozik neked, hány embert oktatsz, csak a számokat, aztán majd kibontjuk.
2500-nál több ember volt most már a képzéseimen, online és személyes képzéseket tartok, és most én nem vállalok már tanácsadást körülbelül 5 éve, hanem őket képzem ki, hogy ők ezt tegyék meg, és így megpróbáljuk lefedni a piacot. Tehát most a legfőbb cél az a szakma kiképzése, hogy ez ma már egy ténylegesen létező szakma, ezt már állíthatjuk. Egyre nagyobb az igényre, és az ingatlan piac változása tekintetében ez még inkább úgy néz ki, hogy egyre nagyobb szükség lesz erre a jövőben, és kezdőnálló lábra állni ez a homestaging.
Na akkor most vágok közbe, tartsunk egy kis szünetet, folytatjuk a beszélgetést. Dr. Somogyi Patrícia, a homestaging hazai meghonosítója. A vendégen beszélgettünk szerintem még a női vállalkozói létről, arról, hogy mi lehet a siker titka, és persze, hogy van-e ára, valamint ami engem még kifejezetten érdekel, hogy hogyan lehet a COVID előtti és a COVID utáni ingatlan piacot értékelni, és emellett a sok minden mellett, mert azért megbeszéltük, hogy nagyon sok mindennel foglalkozol, hogyan lehet anyaként, nőként, és egy csomó szerepkörben még funkcionálni, úgyhogy tartunk egy kis szünetet, és innen folytatjuk.